És Szalmához bejutottál.
És akkor, hát én ott kitartóan ültem, azt hiszem, hogy senki nem volt, és akkor a végére nem volt mit tenni. Fölvezettek, és akkor találkoztam a Szalmával, és a Szalma azt kérdezte tőlem, hogy és mikor kapott utoljára beszélőt? Ha nem tudta volna, mondtam, hogy még eddig nem kaptam. És megkérdeztem, hogy de mikor kaphatok? És azt mondta, hogy most. És ez fantasztikus volt, de rettenetes. Szóval én mindig úgy gondoltam, hogy erre föl kell készülni, hogy végig kell gondolni, hogy mit tudok úgy elmondani, mit tudok úgy kérdezni, hogy világnyelven, vagy... Szóval egyáltalán erre fölkészülni, és akkor nem tudom én, 10 perc múlva egyszer csak szólt, ő ott telefonált hímekre, és egyszer csak szóltak, hogy hát akkor menjek, és jött 2 ilyen gépfegyveres pufajkás. De én azt hiszem életemben először voltam börtönben, és ez is egy olyan szörnyű emlék, mert a lépcsőház, de mindenütt drótok, drót hálók a lépcsőház oldalán, és akkor odaértünk, nem tudom, mert nekem úgy tűnt, hogy olyan sokat, most is úgy tűnik, hogy sokat mentünk, biztos nem annyira, és odaértünk egy ajtóhoz az egyik emeleten, ami előtt másik 2 ilyen fegyveres pufajkás állt, és akkor bementünk ebbe a helységbe. Ez a 2 fegyveres az ott maradt a hát nyilván a 2 kívül, a másik 2 belül, és akkor találkoztam én először ebben a Tamás György, azt hiszem György századossal. Én arra, hogy Tamás a vezeték neve, arra emlékeztem, de később tudtam meg, hogy mi a keresztneve. Soha nem tudtam, hogy ez egy fedőnév, valódi név, mit akar ez a Tamás. És ő először kihívott. Ja, igen, nem, akkor nem volt még ott Pali. És ez a Tamás elmondta nekem, hogy 20 percig tart a beszélő, és semmi olyanról, ami politikával kapcsolatos, arról nem szabad beszélni, és abban a pillanatban, hogyha véletlenül valami ilyesmi kerülne szóba, akkor leállítja a beszélőt. És akkor hozták Valit, és civilbe volt, mert hát közben voltak házkutatások, és de annyi minden volt ez, hogy az ember elfelejti. Két házkutatás volt, és a második házkutatás után teljes civil öltözetet vittek el. Házkutatás lezajlott, én ott tényleg idegesen, az idegességtől egy kicsit ilyen hidegrázós hangulatban, teljesen egyedül a lakásban, és egyszer csak csöngettek és visszajöttek, és akkor mondták, hogy civil ruhára jöttek vissza. És máig nem értem, és máig olyan elgondolkoztat az, hogy vajon miért kellett nem csak ruhát, hanem kabátot, kesztyűt, sálat, kalapot. Mert ott benne a börtönben ez miért kellett? És mivel én hallottam olyat, hogy őt közben kivitték a Szovjetunióba, és ott is lezajlott egy kihallgatás és egy tárgyalás, és a szovjetek úgy gondolták, hogy ők nem emelnek vádat ellene, tehát átadják a magyar hatóságoknak. Ezt egy szovjet őrnagy mondta el nekem.
Mikor? Később, vagy még abban az időben?
Ez is 57-ben volt, de ezt most meg nem mondtam neked, hogy ez a találkozásunk előtt, az első beszélő előtt, után, mikor volt pontosan. A Palinak a gépkocsi vezetője, aki polgári alkalmazott volt a parancsnokságon, és imádta a Létermát, egy idős ember volt, a Kács István. Ő győri születésű volt, és ez a később szovjet őrnaggyá vált ember, magyar származású volt, győrbe született. Azt hiszem, hogy első világháborúban, mint fiatal katona maradhatott kint, és így szovjet állampolgár lett, és katonatiszt. És akkor itt lakott a Vadász utcába, oda mentünk el a Takács bácsival, ő kísért el engem, és ez elmondta azt, hogy Mariner Pált kivitték a Szovjetunióba, ott kihallgattak, lefolytattak egy vizsgálatot ellene, de szovjet részről nem találták bűnösnek, ezért átadták a magyar hatóságoknak. Hogy ez igaz-e, soha senkitől többször ilyet nem hallottam. Nem tudom, de ez a ruha dolog, ez azért sokszor elgondolkoztató, talán mégis csak így lehetett, hogy lehetett be valami. És na azért
igen, mondtam ezt, mert civil ruhában volt. És ez Rács volt köztetek?
Nem, ez egy hivatali, egy irodai szoba volt. Volt benne, de egy kanapé, fotelek, dohányzóasztal, és a másik sarokban íróasztal, könyves polcok. Tehát inkább valami vezető embernek talán a, tehát már egy magasabb
rangúnak
tisztviselőnek az irodája. És, de így egymással szembe ültünk, a két fotelt így fordították, és a nyomozó, a Tamás azért ült mellettük, és hát mikor Pali leült, akkor megfogtuk egymás kezét, és először nem tudtunk szólni. És ez egy pár pillanatig, percig, nem tudom meddig tartott, amikor a Tamás megszólalt, ha nem beszélnek, az is beleszámít a 20 percben. Hát akkor magunkhoz tértük, és tudod, nagyon nehéz ilyenkor. Mikor lelkedre kötötték, hogy miről beszéljek, ilyen, hogy vagy. Szörnyű, ez szörnyű, ez egy kínzással fölér. Nem nézett ki rosszul, semmi olyat nem láttam rajta, minthogyha bántották volna. A forradalom alatt, ő ugye egyébként is rettentő vékony volt, de a forradalom alatt még lefogyott azokban a napokban. Úgyhogy ahhoz képest tulajdonképpen jobban nézett ki, mint a forradalom alatt. És hát én beszéltem, ő kérdezte, hogy mi van a szüleimmel, hogy ő végig kérdezett mindenkit. Én akkor már, ugye ez április volt, akkor már ilyen segédmunkás voltam, és a kezem rettenetesen nézett ki. És azt dugdostam előle, mert azt a világért nem akartam megmondani. Én azt tudtam, hogy nagyon rossz perceket okoznék vele, hogyha ezt tudnám. És tehát erről egyáltalán nem beszéltem. De azt viszont, azt elmondtam, hogy a Mária a gyerekeket kivitte nyugatra. És erre majdnem leállították a beszélőt. És akkor én fölháborodva ennek a Tamásnak azt mondtam, hogy már ne haragudjon, de egy apának tudni kell azt, hogy a gyerekei hol vannak. Ugye az első házasság.
Ez nem politika.
Igen, ez nem politika. De ezt úgy vették, hogy nyugatra ment. És láttam, hogy nagyon, nagyon megviselte ez a hír. Valahogy. Szóval inkább az apát, aki most úgy kell, hogy fogalma sincs, hogy hová gondoljon a gyerekeire. Szóval ebbe az ő részéről se nem politika volt, hogy az, hogy nyugatra vagy. Nem hiszem, hanem ezt látszott, hogy nagyon meghökkentette, hogy azt kérdezte, hogy az édesanyjával tartom-e a kapcsolatot, és tartottam a kapcsolatot. Egy kicsit ilyen az is ilyen titokzatosan, mert attól féltem, ugye ő eperjesen élt, és attól féltem, hogy ne legyen neki baja belőle, hogy ha én tőlem kap levelet, tehát ilyen ismerősökön keresztül küldtem levelet, és írt ő nekem, és én csupa megnyugtatót igyekeztem írni. Tudod, a 20 perc az hamar elmúlik. Ott volt ez a Tamás, aki nekem vadidegen volt, ott volt a hátam mögött a két fegyveres pufajkás. Tehát nagyszerű volt, jó volt, láttam, épp, egészséges. Ugye ilyenekről beszéltünk, egészséges, kap-e enni, tudom én, megkapja-e, megköszönte a
nevüket
meg. És akkor vége lett nagyon gyorsan a 20 percnek. De várjál csak, előtte volt még, hogy április első felében, hogy 20-as istállás után végre levélengedélyt kaptam. Ez még a beszélő előtt volt. És én abba a levélbe, ilyen, abba én írt, én emlékszem, én minden levélről másolattal írtam a leveleimet, ezért vannak meg, ezért van a Maléter könyve, amit én írtam, az is. Nem mind van benne, mert amire nem kaptam választ, csak egy van olyan a legutolsó. Tehát én jóformán minden két hétbe adtam be egy levelet, amit vagy bevettek, vagy nem. Volt olyan, amit bevettek, de hogy aztán mi történt vele, arról fogalmam sincs. Ebben az első levél, ez volt az első levél, ebben az első levélben én tudom, hogy írtam ilyen, hát hogy az ő politikai meggyőződése, hogy hát azt tudniuk kell, hogy azok, akikkel egy elveket vallasz, mert szóval volt benne politikum, mert azt hittem, hogy ez majd nagyon jó lesz, hogyha én ilyeneket írok, és hogy szóval így kívülről nem emlékszem rá, nem. De én elég bugyuta voltam ezekbe a párt ügyekbe, de valamit ott próbáltam, hogy hát ha ez jó hangzik, vagy jó tehát hat majd. Hát hogy ezére, vagy miért tulajdonképpen nem tudom, mert a levél nagy része ez volt mondjuk 10 sor ilyen, és aztán tényleg semmi ilyen, szóval mindennapi dolgok, de a válasz rá, kaptam rá választ is, óriási volt, szóval az óriási volt. Bementem ott a főutcába, van a víziváros, nem a víziváros templomban, mert ott a Agok házánál, a Szent Erzsébet vettek. Ott olvastam el, hogy senki előben körülöttem. Nem, addig nem írtam ki, amíg haza, én börtönben nem akarom. És úgy kezdődött a levél, ismertették előttem leveledet. Ezt nem adták oda, azt a levelet. Ezután jött a beszélő. És én azt hittem, hogy most megindult valami. Most ugye kaptam egy levelet áprilisba, kaptam beszélőt áprilisba, ez így lesz majd. És természetes volt, hogy akkor én a következő beszélő engedélyt május 8-ára a házassági évfordulónkra fogok kérni. És máig se értem, hogy volt ez, megkaptam. Na most arra készültem, erre nagyon készültem, erre a második beszélőre, elmentem fodrászhoz. Igyekeztem úgy fölöltözni. Vettem, május 1-én, akkor ilyen politikából lehetett kapni narancsot, és én akkor vettem két narancsot, és azt azért eltettem, hogy azt beviszem neki. Egy termoszba tettem kávét, egy szár rózsát, nem egy szár rózsát, három szár rózsát, harmadik házassági évfordulónk volt, és egy Hummel szívet ilyen falra lehet akasztani, és virágot beletenni, piros szív, ez volt az ajándék, ezt is mondtam. És a húsvéti fényképeket, nem voltunk Pécset húsvétkor mamámnál, mert az édesapám akkor már börtönben voltak, őt már elfogták. És ezekkel felszerelkezve bementem, és a legnagyobb meglepetésemre, tényleg úgy elgondolom, hogy mi lett volna, ha. Szóval ebbe a narancsba mondjuk nem annyira, de a kávéba lehetett volna mondjuk méreg. És én nem ittam belőle, csak megengedték. Megengedték, hogy igyon a kávéból, megengedték, hogy megegye a narancsot, ez az a bizonyos narancs, aminek a híját még ma is őrizgetem. Tudtam, hogy a rózsát azt nem fogom ott hagyni, meg az ajándékot, de megmutattam. Megmutattam a fényképeket, és tényleg rögtön észrevette, megkérdezte, apád, miért nincs rajta? Na, mondtam, mert ő csinálta a képeket. És akkor volt, hogy bejött valaki, egy másik helység volt, nem ugyanabban, ahol előzőleg voltunk, de ugyanolyan körülmények között. Megint egy ilyen garnitúra volt, ott ült a Tamás. De valaki bejött és intett neki, elmentek a szoba másik sarkába, még nagyobb is volt a szoba, mint az előző, az ablakhoz, és ott sutyorogtak valamit, és Pali odaszólt nekem, hogy menjen a Nógrádihoz, menjen a Rácz Gyulához, menjen a... Szóval, akit mondott, aznál én mind voltam már, és ez egy olyan megnyugtató érzés volt, hogy és úgy bólítottam, hogy voltam, beszéltem vele. Lehet, hogy már nem is jutnak most nekem eszembe, hogy ki minden, nem csak ez a három ember volt. És azt mondta, valamit én mondtam júniussal kapcsolatban. És akkor Valéri rám nézett, és azt mondta, hogy júliusban lehet, hogy már otthon leszek. Ezt még a mai tudásunkkal, ami új föltárt dolgok vannak, jegyzőkönyvek, stb. Nem tudom, hogy mire alapozta ezt a reményét, hogy ő azt gondolta, hogy valószínűleg én akkor naptam leszek. Hát ez volt az utolsó beszélő. Többet soha.
És próbáltad rendszeresen?
Rendszeresen. Kérni. A kis noteszomba benne volt, hogy gyorsan beszélőt kértem, levélengedélyt kértem.
A levelet válthatatok?
Hosszú ideig nem. Szeptemberbe engedték legközelebb. És most arra nem emlékszem pontosan, hogy lehet, hogy ezen a beszélőn mondta Pali azt, hogy nagyon sokat olvas, és hogy szeretne valami hasznost is olvasni, és ezért ő úgy azt gondolja, hogy mezőgazdasággal kapcsolatos irodalmat szeretne olvasni, és hogyha meg tudom tenni azt, hogy ilyen könyveket beküldök neki. Na most ez megtörtént, de úgy történt meg, hogy lehet, hogy ő is úgy gondolta, hogy majd én megveszem, hát ha valami üzenetet tudok küldeni, vagy nem tudom. De nagyon óvatosak voltak. Le kellett írnom a könyveknek a címét, oda kellett adni, a szerző címét, a árát oda kellett adnom, ők megvették, és tényleg megkapta. Mert a szeptemberi levélben megköszönte a könyveket, és ostorozta magát, hogy engem milyen költségekbe vert. Én szerintem akkor már tudta, hogy nekem nincs állásom. Persze tudtam, én közben ezt megírtam. De olyan úgy írtam meg, mint hogyha ez minden nagyon oké lenne.
Saját jó szentedből. Hogy írtad, hogy
kertész vagyok, valami ilyesmit, hogy kertész vagyok, hogy ott tudtam elhelyezkedni, de hát te tudod, hogy én nekem ehhez nagy kedvem van, és szeretem csinálni. Úgyhogy nem mint egy ilyen tragédiát. A lakás dolog az, azért egy kicsit izgultam, mert közben június elején 24 órán belül ki kellett költöznem a lakásból. És ez egy olyan nagyon gyorsan és nagyon titokzatosan zajlott az egész nyomozó.
Hogy szóban értesítette, kiment valaki, vagy levelet kaptál, felszólítottál?
Először a helyőrségtől, ami most a Petőfi laktanya, az volt a helyőrségi laktanya, és oda ki kellett mennem, és ott közölték velem, és hogy én nem lakhatok egy magasabb parancsnoki lakásba egyedül. És mondtam, hogy én nem egyedül lakom, hanem Maléter Pállal lakom együtt ott, tekintettel arra, hogy se vádirat, se tárgyalás, se ítélet, se semmi nincsen, tehát ő is ott lakik, ketten lakunk ebben a lakásban. De tudod, hogy volt ez? Ez valóban így volt, ez az igazság, de ők nem nagyon sokat törődtek ebben. És egyszer csak kaptam a papírt, hogy 24 órán belül hagyjam el a lakást, mert ha nem, akkor kényszer költöztetnek. És én közöltem, hogy nem hagyom el. És kényszer költöztettek. Ilyen civil emberek jöttek teherautóval, akik fölkaptosták a bútoraimat. És én még akkor is tiltakoztam, és akkor ilyen példabeszédeket mondtak. Emlékszem, mikor az az űrge, akinél legutoljára voltunk, tiltakozott, hogy vágtuk be a lépcső alá, csak úgy nyekkenve. Szóval ezek ilyen, hogy tudjam, hogy mi ez, tartsam meg a... És én nem adtam oda a kulcsot, a lakáskulcsot, mert azt mondtam, hogy addig, amíg nem tudom, hogy hová, hogy egyáltalán este valahova, valahol fedél lesz a fejem fölött.
Felajánlottak valamit? Vagy?
Hát akkor még nem tudtam, hogy hová visznek. Meg ilyeneket mondtam, hogy akkor, ha nem lesz, nem tudom, hogy mi lesz, de hogyha nem lesz egy lakás, ahová be lehet tenni ezeket a bútorokat, akkor sátrat verek az amerikai követséggel. Ezek ilyen, tudod, azért nagyon fiatal voltam, meg nagyon... Én féltem ezektől az emberektől. Ugye, én egy deklasszáltként nőttem föl. Engem állandóan az iskolába, szóval mindenütt a fejemhez verték, hogy én milyen származású vagyok. Maga kiáll, hogy a reakció hírhasonálja meg ugye nem vettek fel az egyetemre, meg a család megkapta a kitelepítési papírt, meg. Szóval én azért nem voltam annyira harcos, mert valahol volt bennem ez ennek az elmúlt 12 évnek a félelme azért bennem volt, valószínűleg. Ezt csak most gondolom, hogy mi. És örökké azon studíroztam, hogy hová menjek, kihez menjek, kitől tudok meg valami. Szóval mindig úgy éreztem, hogy nekem, hogy tennem kéne, hogy többet kéne tennem, de mit. És az én környezetem azt se tudta nagyon, hogy mit. A Palinak a volt beosztottjai közül tisztek fölkerestek engem novemberben, már 56 novemberben, hogyha ki akarok menni, akkor ők segítenek. És akkor mondtam, hogy csak nem képzelik, hogy én elmegyek innen, amikor hát az uramnak valahol itt kell lenni, tehát nem megyek el. És akkor még egyszer ez, de később megint előfordult, hogy jöttek, hogy segítenek. És
a kilakoltatás,
és én úgy érzem, ma is úgy érzem, hogy ez még egy velém rugás volt, hogy a Marcibányi tér 5-be egy társbérleti, egy szobába költöztettek be, és ez az első feleségnek a lakása volt, ahonnan ő disszitált. És ott egy önkényes lakásfoglaló család volt már 4 gyerekkel, tehát 6 emberrel.
A társbérlet?
Igen, egy kétszobás lakás volt. És hát azért én 13 évet lehúztam fürdőszoba nélkül abban a társbérletben. És őszintén, tényleg egy hangos szó nem hangzott el. Nem azért, mert ez egy nagyon kellemes társ volt a társbérlő, de nekem nagyobb gondjaim voltak, mint hogy az ő kisebb, kisdebb piszkáló társai olyan nagyon hatottak volna rá. Na, ettől féltem azért, hogy én tudtam, hogy Palit az nagyon megviseli, hogyha velem valami rossz történik. Tehát ezért próbáltam eltitkolnia, hogy nincs állásom. Ezért nem akartam, hogy megtudja, hogy az otthon, amelyik az volt ugye az utolsó biztos pont, amit kihúztak a talpam alól, mert ugye Pali a börtönbe, úristen, mi lesz vele? Akkor már állásom nem volt, és láttam már, hogy én olyan nagyon könnyen nem fogok tudni elhelyezkedni. Az édesapám már börtönbe volt, az édesanyámat szintén kitették az állásából, tehát ő is egy abszolút bizonytalan helyzetben. A nővéremet, mind a kettőt kitették az állásából. Úgyhogy ez is nyomasztott, hogy most én miattam. Szóval ezt úgy éreztem, úgy értem meg, hogy én miattam. És akkor az utolsó, ami olyan biztonság volt, hogy az otthon, aminek minden kis zuga, emlék, és amit együtt rendeztünk be, és próbáltunk a semmiből valami otthonosságot teremteni, az is, annak is vége lett. És egy ilyen helyzetbe kerülni, ahol valaki azt mondta, hogy fognak téged ott utálni, mert hogy az első feleséget hogy szerették. És ez hála Istennek nem következett be, én nem éreztem. Egyedül a szomszéd lakásban egy ávés, egy belügyes ezredes lakott, és ennek se emlékszem a nevére, aki arra idomította a gyerekeit, hogy amikor ha mentem haza, akkor, és hát ha éppen megláttak, akkor köptöstek az a föntről, az emeletről. Meg ilyet, ott jön a gyilkos feleségem, ilyeneket kiabáltak. De ez mondjuk kellemetlen volt. Aztán hallottam, hogy a feleség azt mondta a házmesternek, hogy engem ki fog dobatni ebből a lakásból. És akkor kérdeztem ettől a házmestertől, hogy na de hát mivel indokolja, miért hisz végre? Ez is szolgálati lakás volt, honvédségi szolgálati lakás. És azt mondta a házmester, hogy azért, mert én nem köszönök neki. És mondtam, hogy mondja meg a XY-nénak, hogy én abban a pillanatban, hogyha megismerkedünk egymással, akkor természetesen fogom neki köszönni, de nem ismerem. Hát ez azért inkább egy ilyen kicsit kifogás volt, mert szóval a többi lakókkal ismertem, nem ismertem, köszönő viszonyban voltam. De hát ez azért az előzmények miatt. Na, ezt nem szerettem volna, és amikor a tisztasági csomagot beadtam, akkor mindig rá kellett írni, hogy ki a feladó, címmel együtt, és akkor nem írtam, csak a nevemet írtam, meg Budapest együtt, de a címet nem írtam. Abba reménykedve, hogy hát ha nem jön rá, föl nem tudja meg Pali, de aztán írta a levélbe, hogy tudja, hogy el kellett költöznem.
Azt is, hogy hová? Hát nyilván ezt a címet...
Erre nem tért ki, tudta. Csak azt írta, hogy lesz még unk, az unk, az otthonunk, abból egy ilyen tolványnyelvbe tartozott a kettő tolványnyelvébe. Közben én 57 szeptemberében, szóval én állandóan mentem, kértem a beszélő és levélengedélyeket, és akkor, hogy miért nem szeptemberben, akkor várthattunk levelet, amikor őtől le is kaptam választ közben. De ilyenek, hogy jött Péter Pál napja, akkor van a névnapja, és én a tisztasági csomagba betett zsebkendőbe belehímeztem a monogramját, és erre reagált a levélbe, hogy megkaptam a névnapot. Nem tudom már most így kívülről, hogy... De hát szóval ezt észrevette, és azt írta, hogy én nem tudok neked mást küldeni, mint Adinak egy versét, és Adinak ez a Ki bármi tud című verse. Rögtön persze a kötetbe megkerestem. Nagyon szívemetől. Na ez, és ez lett az utolsó levél. Ebbe a levélbe írta azt, én az idegállapotára kérdeztem rá, mert ugye akkor már majd egy éve a börtönbe, és azt válaszolta erre, hogy hát ami az idegeket illeti, voltam már rosszabbul is, voltam jobban is, de voltam rosszabbul is, amin semmiképpen nem tudok változtatni. Már a becsület fenntartása mellett. Azon miért töprengjek, miért csináljak magamnak gondot. Tehát én ebből arra kell, tudod, hogy hogy van ez, hogy minden szót, minden pontot veszült az ember, keresi, hogy mi van mögötte. Én már mai napig ezt a mondatot úgy érzem, úgy értettem, mintha mondanám nekem, hogy én ha a becsületet föladom, akkor beszélhetnék másképp. De...
Ezt választom. Nem tudom más.
És akkor hát folytatódott tovább a levélváltás után a minden